Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Romsics Ignác történészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy közelmúltban megjelent tanulmánykötet kapcsán beszélgetünk majd. A nagy háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak a kötet címe, és voltak éppen ez több ponton is kapcsolódik az Erdély elvesztése című könyvhöz, amelyről legutóbb beszélgettünk ugyanebben a műsorban, itt az Inforádióban. Bár az éppen ugye 1918 és 1947 közötti időszakot veszi górcső alá, de hát számos vonatkozása, történelmi eseménye azért az első világháború időszakához kötődik, és hát természetesen az első világháborút lezáró párizsi békeszerződéshez. Mondhatjuk, hogy valóban egy sorozat formálódik a 20. század első évtizedeiről, vagy első feléről?
Hát nem tudatos ez, hanem részben spontán alakult így, de kétségtelen, hogy én a pályámat az 1918-19-es forradalmak és ellenforradalmak kutatásával kezdtem, és ennek az eredményei részben benne vannak ebben a kötetben is, amiről most beszélünk, és kiegészül ez az újabb elmúlt egy-két évben írott tanulmányaimmal. A különbség mégis az, hogy az Erdély története az egy monográfia, egy meghatározott témának a körüljárása, ez pedig különböző időkben, különböző szempontból a témához kapcsolódó írásoknak a gyűjteménye. Úgyhogy egy része a nagy háborúról szól, egy része 18-19-ről szól, helytörténet, illetve országos méretekben.
Tehát akkor tulajdonképpen csak a történelmi korszakra vonatkozóan vélhető
a szerző érdeklődéséből következik, hogy egyszer ilyen aspektusból, egyszer másik aspektusból közelíti ez, és hozzátehetjük ehhez, hogy ebben a sorozatban jelent meg a Horthy korszakról írott írásainak is. Igen, és a következő pedig Bethlen Istvánról készül. Mindegyik valahogyan a 20. századról, sőt a 20. század első feléről szól, különböző aspektusból.
Említette az imént, hogy a mostani kötet néhány tanulmánya, ha jól emlékszem, akkor még a 1970-es években született, akkor íródott, a többi pedig a közelmúltban, az elmúlt években. Azért ez érdekes, mert hogy a történészi megközelítés azért nyilván változott. Hát ugye itt most akkor, hogyha a 70-es éveket említjük, akkor 30-40-50 éves időtávlatról van szó, tehát akár az őszi rózsás forradalom, akár a tanácsköztársaság esetében, gondolom, hogy nagyon más most a történeti-történészi, úgymond közmegegyezés most, mint volt mondjuk a 70-es években.
Igen, ha van közmegegyezés.
De még most sincs ezek szerint.
Én úgy látom, hogy ezelőtt 10 évvel vagy 15 éve jobban volt közmegegyezés ezeknek a kérdéseknek a megítélésében, mint ma. A politikai pluralizálódás következtében a történképek is módosulnak egy kicsit. De én nem változtattam a 70-es évek második felében vagy közepén írott szövegeimen, mert hát most ezt nem dicsekvésként mondom, hanem ténymegállapításként, hogy a 70-es évek elején, közepén, amikor én elkezdtem a kutatói pályámat, akkor akár a 18-19-es forradalmakra, akár a Horthy korszakra gondolok, akkor ezt egy olyan pozícióból tettem, hogy az akkor uralkodó, akkor érvényes kánonnal szemben helyeztem el kérdőjeleket, és próbáltam egy másfajta narratívát elmondani. Ezen én azóta se változtattam, tehát úgy gondolom, hogy amit én a 70-es években ezekről a kérdésekről írtam, az ma is nem csak hogy vállalható, hanem tulajdonképpen nem tártak föl olyan tényanyagot, ami alapján meg kellene változtatnom a véleményemet a 18-19-es dolgokról. Tudva azt, hogy itt most emlékezetpolitikai szinten vagy publicisztikai szinten nagyon szélsőséges dolgokat is lehet olvasni és hallani.
Abban egyébként a hazai történésztársadalom nagyjából közös nevezőn van, hogy mondjuk ezek valóban forradalmak, ugye az őszi rózsás forradalom és a tanácsköztársaság, nem biztos, hogy a tanácsköztársaság esetében ezt mindenki osztja, holott ön a könyvben, a tanulmányában következetesen forradalomként beszél.
Ez
erről
nyilván
a szovjet típusú.
Igen, ez nyilván attól is függ, hogy ki mit ért forradalom alatt. Én forradalom alatt a gazdasági, társadalmi, politikai struktúráknak a nagyfokú átalakítását értem. Ha a tanácsköztársaság gondolunk, és átugorjuk az őszi rózsás forradalmat, amelyet még Tormai Cecil is forradalomnak nevezett, igaz, hogy patkány forradalomnak, de forradalomnak, a tanácsköztársaság időszakára, itt nem érdemes összekeverni azt, hogy a tanácsköztársaság hogyan jutott hatalomra, és milyen jövőkép érdekében adta ki a rendeleteit. A hatalomra kerülése kétségkívül államcsíny, vagy putszerű, vagy államcsíny volt, tehát nem egy nagy tömegmozgalom emelte hatalomra ezeket, hanem a szociáldemokraták egy része, és a szociáldemokratákból lett kommunistáknak a megegyezéseként jött létre a kormány, illetve a köztársaság elnök Károly háta mögött. Ez egy dolog, hogy kerül hatalomra a kormányzó tanács és a kommunista-szocialista vezetés. A másik dolog az, hogyha a földbirtokpolitikát nézzük, a szocializálásokat nézzük, mindenféle tekintetben olyan változásokat próbált elindítani a magyar társadalom, a magyar gazdaságban, amely a lenini, a Szovjet-Oroszországban zajló folyamatokhoz hasonlított. Tehát én ezt forradalomnak gondolom, és tulajdonképpen annak gondolta Horthy és Betten is, mert önmagukat ellenforradalmárként definiálták. Tehát kivel szemben voltak ők ellenforradalmárok?
Csak valahogy most nekünk már más a jelentéstartalma ezeknek a szavaknak, nem? A forradalom és ellenforradalom.
56-nak is változott a jelentéstartalma, Kádár korszakban ellenforradalom volt, most pedig forradalom lett, tehát az értelmezés, a konnotációja abszolút mértékben megváltozott. A tanácsköztársaságra vagy a Károlyi őszi rózsás forradalom, és nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem forradalom, hanem ellenforradalom volt. Maximum annyit lehet mondani, hogy forradalmi kísérlet, mert egyik sem tudta az elképzeléseit megvalósítani teljes mértékben, vagy meggyökeresztetni, hanem csak próbálkozott ezzel. De fontosnak tartom ebből a szempontból azt is, hogy a két forradalom között, amit hajlamosak az emberek, vagy néhányan összemosni, alapvető különbség volt, mert a Károlyi forradalom, ha ügyetlenül is, de az ország demokratizálására ez törekedett.
Tulajdonképpen egy polgári demokratikus.
Igen, ez egy demokratikus célkitűzésű szerveződés és politikát képviselt. A tanácsköztársaság pedig bevallotta, nem egy demokratikus intézményrendszert akart létrehozni, hanem a szovjet típusú tanácsrendszert akarta létrehozni, és nem egy magángazdaságon, a magángazdaság alapján, hanem államosított földbirtokok és államosított gyároknak az alapján. Tehát itt egy totális gazdaság és tulajdonképpen azt képzelték el, ami mutatis mutandis 1945 vagy 49 után megtörtént Magyarországon.
A könyv fűszövegén azt olvashatjuk, hogy 2018-2019 a magyar emlékezett kultúrában többszörösen kerek évforduló, ugye 1918 az első világháború vége, 1918 októberre az őszi rózsás forradalom, és 19 márciusa pedig a tanácsköztársaság. Ugye évfordulók, kerek évfordulók és emlékezet vagy emlékezet kultúra, de az jutott eszembe, hogy az első világháborúval kapcsolatosan úgy tűnik, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy a korábbi időpont, tehát a kezdeti időpont 1914 volt a fontosabb vagy a meghatározó. Legalábbis ehhez kapcsolódtak megemlékezések, ugye 4 évvel ezelőtt ekkor voltak konferenciák, tudományos tanácskozások. Jól lehet, azért 1918 sokak szerint inkább tekinthető egyfajta korszakhatárnak, nem is pusztán csak az első világháború végének.
Igen, hát ez mindig döntés kérdése. Én úgy látom, hogy az első világháborúval kapcsolatos konferenciák, kiadványok, azok nem értek véget ezelőtt néhány éve, azok egészen az elmúlt időszakokig tartottak. Tehát én magam nagyon sok konferencián vettem részt, vidéken is, Budapesten is, és szerkesztettem első világháborús kötetet is, és mások is szerkesztettek. Itt egy szempontból volt különbség, ez pedig az, hogy az első világháború végét az európai hatalmak, elsősorban győztes hatalmak, és ennek a haszonélvezői nagyon látványosan megünnepelték a német fegyverszünet november 11-e környékén. Párizsban volt ennek a központja, de másutt is. És itt Magyarország ebben nem vett részt olyan mértékben, mint más európai hatalmak, aminek az volt az oka, hogy a környező államok számára, akár Lengyelországot vesszük, balti államokat, ez a nemzeti újjászületésnek a időpontja Románia számára, akik december 1-e Gyulafehérvár köré rendezik a narratívájukat, a Nagy Romániának a megszületése. Tehát ők ezt úgy tudják ünnepelni az első világháború végét, hogy egyfelől vége a zöldöklésnek, másfelől pedig nemzetileg teljesülnek a céljaink. Magyarország esetében itt emlékezni arra lehet, és arra lehetett, hogy vége a zöldöklésnek. Amit nyilvánvalóan egy örömteljes esemény volt.
De ugye a számunkra utána rögtön következett Trianon és a párizsi
békeszerződés. Ami ezután következett, az nem ad okot az örömre és az ünneplésre, ezért tehát volt egy kis diszkrepancia az európai ünneplés hullám és a magyarországi megemlékezés hullám között.
Egyébként 1918 azért mindenképpen egyfajta korszakhatárnak tekinthető, mondjuk történészi körökben is. Ugye vannak érdekes megközelítések, láttam már egész egyszerűen csak az idősávok hosszának értelmezésében is. Például történészi körökben is vannak, akik egy hosszúra nyúlt 19. század lezárásaként értelmezik az első világháborút, illetve 1918-at, és úgy tartják, hogy tulajdonképpen ezután következett egy rövidre szabott 20. század, ami a kelet-európai rendszerváltásig tartott, tehát 1989-90-ig, vagy mondhatjuk, hogy azért ezek inkább ilyen eszmetörténeti, vagy politikatörténeti határvonalak? Vagy valóban korszakhatár 18?
Inkább azt mondom, hogy ez perspektíva, illetve nézőpont kérdése is. 1914-1918 a világ nagy része számára semmit nem jelentett. Dél-Amerika számára nem jelentett semmit, az Egyesült Államok számára nagyon keveset jelentett.
És elsősorban Európa.
Európa szempontjából ez nagyon fontos volt, és hogyha még közelítünk a térségünkhöz, Közép-Európa és Kelet-Európa szempontjából pedig nagyon fontos volt, mert 1918-ban olyan átalakulás kezdődött, amelynek a hatásai és következményei mai napig érvényesek. Azt gondolom tehát, hogyha európai és közép-európai szempontból nézzük ezt az időszakot, akkor a korszakhatár nem 1914, hanem 1918, illetve a 18 és a 20 közötti átmeneti forradalmi polgárháborús időszak. 1914-ben, 18-ban egy meglévő állami struktúra, ezen belül az osztrák-magyar monarchia vívta a maga harcát, és ennek az összeomlása következett be a háborús vereség napjaiban. Úgyhogy az újrakezdés az 18, 19 és 20, tehát én ezt fontosabb szakaszhatárnak érzem, mint az 1914-et.
Ha ugye ragaszkodunk a történelemkönyvekhez, és akkor talán egy kicsit beszéljünk is részleteiben a nagy háborúról, vagy az első világháborúról, akkor ugye a szarajevói merénylet, a trónörökös Ferenc Ferdinánd elleni merénylet az első világháború közvetlen indoka, a kitörésének közvetlen indoka, de egyes megközelítések, vagy történészi olvasatok szerint a világégés, vagy legalábbis a háborús előkészület, vagy a háborúra való felkészülés, az már tulajdonképpen a 19. század második felében, de a végén mindenképpen megkezdődött. Ám akkor azért még ugye az államok vagy a nagyhatalmak képesek voltak ezt kordában tartani. Ön hogyan látja, hogy valóban már a 19. század végén megvoltak ezek a konfliktus helyzetek?
Mindig vannak konfliktusok az államok között, akkor mindig rendezik a konfliktusokat, keletkeznek új konfliktusok, és rossz esetben háborúkká alakulnak át. Én azt hiszem, hogy az első világháborúhoz vezető konfliktus források azok a 19. század vége, 20. század elejére tehetők, és ennek a lényeges momentuma, két lényeges momentuma volt, azt hiszem az egyik Németországnak a kialakulása, amely 1871 előtt nem volt. Itt létrejött egy olyan nagy birodalom Európa közepén, amelynek nyilvánvalóan Európában is és Európán kívül is hatalmi politikai céljai voltak, és ezek a célok ütköztek a hagyományos gyarmatosító nagyhatalmak, Nagy-Britanniának, Franciaországnak az érdekeivel. Ez volt az egyik fontos tényező. Távolból mondhatjuk az Egyesült Államokat is, amely azonban csak 17 végén kapcsolódik a háborúba, de átalakulóban van a Balkán és Közép-Európa is. A török birodalom visszaszorul, a Balkánon új államok jönnek létre, és ezekből is konfliktusok keletkeznek, hogy mi legyen az új államoknak a határa, mi legyen egymáshoz és a monarchiához való viszonyuk, és így tovább. A német nagyhatalom megszületéséből is keletkeznek már konfliktusok, Észak-Afrikában, vagy mondhatnám Itáliát is, Itália és Törökország között 1911-12-ben háború van, utána Balkán háborúk vannak. Tehát ha csak Európát nézzük, de mondhatnám Kínát is, ahol a nagyhatalmak össze is ütköznek a kínai területek felosztásait, beleértve Japánt is. Azt hiszem, hogy több konfliktuszóna volt a világban, és ezen belül Európában és Európa környékén több konfliktuszóna volt, és az nem volt teljes mértékben biztosra vehető, hogy ez a Balkánon fog kirobbanni. Ez kirobbanhatott volna Marokkóba is.
Ez szinte véletlen volt, hogy éppen a Balkán?
Azt nem mondanám, hogy véletlen volt, mert a Szerbia és az osztrák-magyar monarchia közötti feszültségek egyre nőttek. Szerbiát az Oroszország is támogatta, Franciaország is támogatta, és nyílt célja volt a délszláv területek egyesítése a Balkánon, ami csak a monarchia rovására mehetett végbe. Tehát itt éleződött ez a konfliktus, és de kirobbanhatott volna máshogy is, Észak-Afrikában is volt egy olyan helyzet 1912-ben, majdnem ott robbant ki háború. De végül itt történt, és ezért lett ez az első háborúnak a kezdete, de még hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy ez kellett legyen az első világháborúnak az oka, mert egy más nagyhatalmi politika esetén ezt a konfliktust, vagy ezt a merényletet el lehetett volna intézni másként is. Abban, hogy ebből egy ilyen nagy konfliktus keletkezett egy háború, abban döntő szerepe volt abban egyfelől, hogy az osztrák-magyar monarchiát a mögött Németországgal, amely a szövetségese volt, akár három a szövetség részeként, ugye, azt a bíztatást kapta, hogy legyetek kemények, ne engedjetek, és egy olyan ultimátumot adjatok Belgrádnak, amelyet Belgrád, ha elfogad, akkor az csak megalázásként értelmezhető. Tehát egy idegen hatalom nyomoz majd a belgrádi kormányhivatalokba, és földeríti a szálakat, amelyek a Gavrilo Principet, a belgrádi titkos társaságokat viszik. Tehát lehetett volna egy olyan puha jegyzéket is adni Szerbiának, amit ez esetleg el tud fogadni. De másik oldalról pedig Oroszország biztatta a szerb politikát, hogy ne fogadjátok el, ne egyezzetek meg vele, mert mögöttetek állunk. Tehát a háborút Németország is akarta, és elkerülhetetlennek tartotta, Oroszországtól sem állt távol, és az osztrák-magyar monarchia vezetőinek a többsége is háborúpárti volt, különösképpen a katonák és a vezérkar, és valójában az egyetlen élvonalbeli számottevő politikus, aki ellenezte ezt a háborút kezdetben, az Tisza István volt, mert pontosan tudta azt, hogy ebben a háborúban Magyarország csak megrokkanhat, és valószínűleg az osztrák-magyar monarchia is meg fog szűnni.
Tehát akkor az tulajdonképpen mondhatjuk, hogy törvényszerű volt, hogy Magyarország, hát pontosabban a monarchia bekapcsolódott az első világháborúba, és éppen a németek oldalán kapcsolódott
hát,
be?
Hát ugye ez létrejön már a 70-es években az osztrák-magyar monarchia és Németország között egy katonai politikai szövetség. Ehhez a 80-as években csatlakozik Olaszország is, és távolról bizonyos fenntartások a Románia is. Úgyhogy, és ezzel szemben alakul ki a 20. század elejére az Oroszország, Nagy-Britannia és Franciaországból álló Antant. Tehát van két szövetségi rendszer, és ezek a hatalmak olyan katonai szövetségeket kötnek, hogyha az egyiket megtámadják és háború lesz, akkor segítségére fogok sietni. Tehát miután az osztrák-magyar monarchia elküldte az ultimátumot, ebből logikusan következett az, hogy az érintett nagyhatalmak is ebbe be fognak kapcsolni. Oroszország már akkor mozgósított, amikor még nem is deklarálta a monarchia hadüzenetet.
Említette az imént Tisza Istvánt, mégpedig annak kapcsán, hogy ő ugye úgy látta, hogy a monarchia nem feltétlenül van felkészülve erre a háborúra. Milyen helyzetben, vagy milyen állapotban volt a monarchia háború kitörésekor? Mondjuk gondolok itt elsősorban a haderejére, vagy a haditechnikájára. Én azt olvastam valahol, hogy más államokkal összehasonlítva a haderőfejlesztés az jócskán elmaradt a monarchiában, és 1914 nyarán az osztrák-magyar hadsereg valóban nem volt felkészülve egy háborúra.
Ez pontosan így van. Az osztrák-magyar monarchia hadserege nem is annyira létszámban, mert ezt föl lehetett tölteni, hanem technikában elmaradott volt a többi nagyhatalomhoz képest. És ez azért történt így, mert a háború kirobbanását megelőző években, évtizedekben Németország is, de Olaszország is például hatalmas pénzeket fektetett a hadiparnak a fejlesztésébe, és ez az osztrák-magyar monarchia vezetése is tudta, hogy erre lenne szükség, hogy helyt tudjanak állni egy ilyen konfliktusba, de itt éppen a magyar politika, vagy a magyar politikusoknak az egyik része volt az, amely megakadályozta az, hogy időben legyen, időben korszerűsítse a monarchia a hadseregét, és ez azért történt így, mert a magyar politikában volt egy erős 48-as ellenzék hagyományosan, amely a hadseregfejlesztést is a nemzeti követelések részleges kielégítéséhez kötötte, és azt akarta, hogy a magyarországi ezredekben magyarul beszéljenek, magyar szimbólumokat használjak, és a Tiszának a törekvéseit, aki ezt látta, és aki a monarchia hadvezetésének megfelelően nagyobb összegeket akart a költségvetésből hadseregfejlesztésre fordítani, fokozatosan blokkolta. És ez vezetett végül ahhoz a konfliktushoz a 10-es évek elején a magyar parlamentben, hogy képviselők összetörték a bútorokat, és Tisza végül parlamenti őrség elvezettette ki az obstruáló képviselőket a parlamentből, és innen datálható a Károly-Tisza ellentét is, amely az évek folyamán egyre antagonisztikusabbá vált.
Nagy háborúként apostrofáljuk, vagy említjük az első világháborút, és hát voltak éppen, ugye van egy olyan szóhasználat is, hogy totális háború, hogy tulajdonképpen a történelemben ez volt az első totálisnak mondható háború. Ebben is egy fordulópont vagy határpont az első világháború. Mert hát gondolok én itt arra, hogy azért itt, ha nem is a monarchia oldalán, de hát azért a harcoló felek, az egymással szemben álló felek azért soha nem látott haditechnikát vetettek be. Háromdimenziós hadviselés zajlott szárazföldön, tengeren, levegőben, és hát nem pusztán a frontokon, de a hátországban is érintettek. Igen, voltak az emberek, tehát totális háborúnak mondható
van
valóban?
Van egy ilyen nézet, de azt hiszem, hogy ez igazából majd a második világháború mutatkozik meg, amikor a civil lakosságot is úgy bevonják a cselekményekbe, a harci cselekményekbe.
De hát azért itt is érintett korábban, volt már, nem?
Itt is érintett volt, de itt is azt mondanám, hogy ez is egy folyamat, mert ha a civil lakosság bevonása és az internálások, civil lakossággal szembeni tortúrák, ezek Dél-Afrikában elég nagy mértékben megtörténnek már évekkel korábban, úgy szintén a modern haditechnikát is kipróbálják, de kétségkívül, hogy ehhez képest az első világháború egy változást hoz, a kérdés az, hogy ez egy mennyiségi vagy minőségi változás. Valóban vannak a civilekkel szemben atrocitások mindegyik fronton, a legismertebb az örményeknek a genocidiuma, tehát török hatóságok és katonaság követnek el, de van ilyen a Balkánon, az osztrák-magyar monarchia hadserege hajt végre atrocitásokat a kémgyanús civilekkel szemben, vagy csak lárpúrlár, de van ilyen a nyugati fronton is, tehát a német, illetve francia erők sem mentesek az ilyen a civilekkel szembeni atrocitástól. Ha tehát ezt értjük totális háborún, hogy a civil lakossággal szemben föllépnek úgy, mint ahogy korábban ez nem volt szokás, akkor a kifejezés indokolt.
Hát vagy például, hogy olyan haditechnikai eszközöket alkalmaznak, például a mérges gáz bevetése, ami ugye itt történt. Először gondolok itt az iperni gáztámadás, aminek, ha jól tudom, akkor 10 000 halálos áldozata volt, és hát azért ez először alkalmazott technika volt háborúk során.
Igen. Tehát itt az első világháborúban valóban már a török-olasz konfliktusban is használnak először harci repülőgépeket, itt is használnak, de ez nem hasonlítható a második világháború légi erődjeihez és hosszú távú bombázóihoz, amelyek irtozatos pusztításokat tudtak végrehajtani. Ezek a repülőgépek kétfedelű, háromfedelű, alacsonyan szálló, lassan repülő gépek voltak, amelyekről lehetett bombát ledobni, de előfordult az is, hogy felderítést végrehajtani, de úgy kell elképzelni, itt néha pisztolyjal lövöldöztek egymásra a pilóták, akik fönt voltak a levegőben. Tehát ez még nem az a fajta légi hadviselés, amely a második világháborúra fog majd kialakulni.
Mindenesetre emberi...
A tüzérség volt az első világháborúnak, a tüzérség volt a legfélelmetesebb hadereje, és az okozta a legnagyobb pusztításokat.
Mindenesetre az emberéleteket tekintve egészen drámaiak már itt is a számok, ugye csak nem 10 millió halálos áldozata volt
ez
az első
így van, és megint nem akarom relatív.
Igen, tudom, írja a könyvében, hogy mondjuk a rákövetkező 18-as spanyol náthában mintegy 25 millióan haltak meg, aztán a második világháborúban meg 50 millióan. Tehát egészen szörnyűséges számadatok ezek. De minden esetre úgy tűnik, hogy talán az első világháborúhoz 1914-18 közötti időszakhoz köthető az, amikor az emberélet vagy az emberélet értéke nagyon devalválódott.
Igen, ez egy ismert nézet, és lehet mellette érvelni. Én mégis azt látom, hogy a háborúk korábban sem nagyon kímélték az ember életet. Tehát a háborúk mindig arról szóltak, hogy emberek pusztulnak.
És devalválódott az
ember. Igen, tehát és az volt az erény, hogyha valakit sok ember tudott megölni. Minél többet ölt meg, annál vitézebb és katona volt. Tehát ilyen szempontból itt nincs...
Vagy az is erény volt, hogy mondjuk hősi halált halt.
Igen, itt nincs minőségi változás, hanem azt gondolom, hogy ez egy mennyiségi
változás. Csak a
számokban
van változás.
De ezt nem mindenki gondolja így. Van, aki úgy gondolja, most például egy amerikai, de európai származású történész, hogy minden későbbi rossz, az tulajdonképpen az első világháborúból eredt és fakadt, de én úgy látom, hogy ez a rossznak megvannak a korábbi előzményei is, Dél-Afrikára már utaltam, és az első világháború ezt fokozta, a második világháborúban pedig még kegyetlenebb dolgok történtek, és közben azok történtek például Kínában és Koreában is a japán megszálló hadseregek alatt.
Romsics Ignác történész a vendégünk ma itt az Arénában, hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.